Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a Hetek podcastjét hallgatják, és a mostani témánk az Egyesült Államok bankcsődje, vagy a 2008-as válság utáni legnagyobb bank vagy pénzügyi válság, ha lehet így fogalmazni, és akivel beszélgetek a témában, az Polczer István, gazdasági elemző, pénzügyi elemző, szakértő, Hetek állandó szerzője, hogyha nevezhetlek így. Szervusz István!
Szia Máté, üdvözlöm a hallgatókat!
No, a következő történt, csak hogy nagyon röviden beavassuk azokat a hallgatókat, akik esetleg teljesen laikusként hallgatják ezt a beszélgetést, hogy a Szilíciumvölgyi Bank, vagy Silicon Valley Bank egy nagyon nagy alapot kezelő bank, és becsődölt egy pár nappal ezelőtt az Egyesült Államokban, majd követte két másik banknak a csődje is, ami hát mondanám, hogy kisebb riadalmat, de annál egy picit azért nagyobb pánikot vagy félszet keltett az Egyesült Államok gazdaságában, gazdasági szereplő, cég és világ, pénzügyi szektor szempontjából olyannyira, hogy Joe Biden amerikai elnöknek reggel hajnali 9-kor kellett beszédet intézni a népéhez, hogy megnyugtassa a közhangulatot. Ezt csak azért hangsúlyozom ennyire, mert a szóvivője egy televíziós műsorban azt mondta, hogy Joe Biden semmit nem csinál reggel 9 előtt, tehát ez is jelzi a fontosságát, hogy beszédet intéz a népéhez, ami azért furcsa, mert reggel 9-kor talán az egész világon az emberek túlnyomó többsége már rég dolgozik, meg mindent csinál. Szóval kicsit furcsa, hogy pont az elnök nem, pont egy válság idejében, de most megtette ezt a kivételt, hogy reggel 9-kor felkelt, és elmondta, hogy nincs itt semmi látnivaló, és mindenki nyugodjon meg. No, de nem akarom elviccelni, mert ennél azért egy kicsit fajsúlyosabb témáról van szó, és nem is én akarok beszélni, hanem inkább István, tőled kérdezem a dolgokat. Ugye mi beszélgetünk egymás között, és felmerült az, hogy mennyire érdekes, hogy annak ellenére, hogy ez a bank becsődölt, valamiért az amerikai tőzsde azért nem rázkodott meg annyira nagyon, ahhoz képest, hogy a legnagyobb bank, ami 2008 óta becsődölt. Hogy látod te most az egész történetet, így, csak így kezdő kiindulási pontként, mi az, ami konkrétan történt, és milyen, hogyan ítéled meg így a pánik hangulaton túl?
Igen. Azért annyiban én sem bagatellizálnám el, hogy a tőzsdéken is óriási idegesség volt tapasztalható. A nagy kérdés ilyenkor mindig az, hogy itt valami nagyobb rendszer szintű probléma van, ez a jéghegy csúcsa, vagy egy egyszeri speciális az adott bankra, az adott helyzetre vonatkozó eset és probléma. Úgy tűnik, hogy itt azért elég komoly rendszer szintű aggályok merültek fel. Ez a bank ez több évtizedes múlta rendelkezik, valóban elsősorban startupokra specializálódott. Nyilván a startup finanszírozás az egyik legkockázatosabb része a hitelezésnek, ugyanakkor azért ennek a banknak volt már ebben tapasztalata, és egy-két válságot például a 2000-es évek elején a dotcom lufit túlélte. Tehát azért egy, és ráadásul egy viszonylag nagy bankról van szó, tehát egy top 20-as bankról van szó. Úgy tűnik, hogy a probléma egy jelentős része, illetve a rendszer szintű része az ahhoz kapcsolódik, hogy a Covid óta óriási mennyiségű pénzt nyomtattak a jegybankok, pénzt nyomtatott az amerikai jegybankok, és ami bekerült a rendszerbe, bekerült a gazdaságba, bekerült a bankszférába is, a bankokhoz, betétállományok formájában, illetve akár a bankok ezekből a bankok is bűnös összegekhez hozzájutottak, és ezeket az összegeket pedig befektették. A befektetéseken tipikusan ezek az akkori kamatkörnyezethez igazodó állampapírok, vagy ingatlanpiaci befektetési konstrukciók voltak, ingatlanos befektetési konstrukciók. Ugyanakkor, ahogy elszabadult az infláció, és a Fed kénytelen volt kamatot emelni, ugye ezt látjuk mindenütt a világon.
Igen, ez az inflációnak a legegyszerűbb, vagy leghatékonyabb kezelési módja, hogyha a jegybank, vagy talán a Fed egy picit több, mint jegybank, de hogy kamatot emelnek, igen.
Így van, ez valóban a klasszikus módszer. Ahogy viszont a jegybank elkezdett kamatot emelni, gyakorlatilag ez ennek olyan indirekt hatása is volt, hogy azok a korábbi értékpapírok, állampapírok, amelyeket ugye még alacsonyabb kamatokon hoztak forgalomba, vagy ingatlanos papírok, azoknak az értéke elkezdett meredeken csökkenni, hiszen az új papírok már jobb kamatot fizettek, tehát mindenki inkább az újabbat akarta vásárolni, a régieket már csak diszkonton lehetett eladni. Ez azt jelentette, hogy a bankoknak, a banki befektetési portfólióknak egy jelentős részén egy komoly értékvesztés keletkezett, értékcsökkenés. Ez bizonyos adatok szerint tavaly Amerikában az amerikai bankok körülbelül 600 milliárd dollárt, vagy még e fölötti összeget veszítettek, bár ez egy ilyen úgynevezett nem realizált veszteség volt az értékpapír befektetéseiken. Tehát egy olyan helyzet állt elő, hogy egyszerűen többet buktak a bankok a befektetéseken, mint amennyit kerestek a kamatokon, illetve az egyéb üzleteiken. Nyilván itt egyéb dolgok is közrejátszhattak, felmerül a szabályozóknak is a felelőssége, hogy a szabályozók, illetve a felügyelet mennyire volt toppor, mennyire akadályozhatta volna meg ezt a problémát. De az alapokra visszatérve, tehát ez az infláció, az értékpapírok, a kamatemelkedések és az értékpapíroknak az elértéktelendése, ez valóban egy rendszer szintű gond, és a Silicon Valley Bank esetében ráadásul jöttek speciális hírek is. Volt olyan ismert tech befektető, aki korábban jelezte, hogy a kisbefektetőknek szerint onnan el kellene vinni a pénzüket, illetve a kisebb tech cégeknek ki kellene vonulni ők ebből a bankból. A banknak a tőkehelyzetéről kapcsolatban is voltak aggályok, problémák, erről a vezérigazgatója is nyilatkozott, illetve külsős befektetési bankot, tanácsadó céget is bevontak tőkeemelésre. Ez a hír ez még inkább megijesztette a piacot, hogy itt tőkeemelésre van szükség, tőkehelyzettel gondok vannak, és egy tipikus bankpánik bontakozott ki. Tehát a befektetők hirtelen, pontosabban a betétesek hirtelen megrohanták a bankot, mindenki ki akarta vonni a pénzét. Egy nap alatt 25 más hírek szerint körülbelül 40%-át akarták volna a teljes betétállománynak kivonni, erre gyakorlatilag nincsenek berendezkedve a bankok.
Nyilván egyik se itthon sem, persze.
Pontosan, igen, hiszen ugye ráadásul a bankoknál ez a pénz nyilván nem cashben, nem készpénzben áll, hanem amint beszéltünk róla, ezek be vannak fektetve hosszabb távú befektetésekbe. Ezeket nyilván gyorsan meg kell próbálni eladni, likvidálni, de még inkább lenyomja az árakat, tehát ez gyakorlatilag megpecsételte, beteljesítette a bank sorsát.
Ha meg kellene fogalmazni felelősséget, akkor így külső szemmel nyilván nem ismerve a legnagyobb részleteket, főleg nem a hátsó szivarfüstös szobák titkos piszkos alkujait, te hogy látod, hogy kinek van a legnagyobb felelőssége abban, hogy ezek a bankok most becsődöltek?
A másik két bankról kevesebbet beszéltünk, igen. Ezek kisebb bankok, illetve ezek elsősorban kriptófinanszírozás, illetve a kripto univerzumnak nyújtottak különféle szolgáltatásokat, úgy más jellegű problémák voltak. Én azt gondolom, hogy most talán jelen esetben nincs okvetlenül egy világosan meghatározható probléma, hogy na, ez a felelős, és ez okozott mindent, és hogyha ezt megoldjuk, akkor innentől kezdve ezzel már ezt a kockázatot kikapcsoltuk a rendszerből. Bizonyos rendszerszintű kockázatok úgy tűnik, hogy ahogy növekszik a globalizáció, és akár a média hatása egyre nagyobb, tehát az emberek egyre gyorsabban, gyakorlatilag pillanatok alatt értesülnek a hírekről, iszonyú gyorsan tudnak megmozdulni ügyféltömegek, akár bankoknak az ügyfelei, amint van egy rossz hír, egy pillanat alatt mindenki oda tud nyúlni az okostelefonjához, és el tudja indítani a tranzakciókat, hogy kiviszi a betétjét, kivonja a pénzét a bankból. Tehát nagyon gyorsan tudnak előállni válsághelyzetek, most is úgy tűnik, hogy ez történt, és valóban ebben a helyzetben nagyon fontos, hogy itt konkrétan ugye az amerikai elnök, az amerikai kormányzat, az amerikai felügyelet, hogy lép, milyen gyorsan lép, milyen határozottan lép. A bank az egy bizalmi kérdés, tehát ilyenkor mindig a legfontosabb a bizalomnak a helyreállítása.
Helyreállítható is jó, ha helyreállítják ezt a bizalmat? Most olyan szempontból nyilván jó, hogy senki nem szeretné, hogy gazdasági válság bontakozzon ki. Senki nem szeretne pánikot, de közben a bizalmatlanságot azért az táplálja, hogy ahogy elmondtad, bizonyos szempontból állami, központi, illetve a Fed részéről történő rendszerszintű, nem tudom, döntéssorozat is vezetett egy ilyenfajta, hogy mondjam, repedező, kockázatos gazdasági helyzethez, másrésztről meg valószínűleg a a Szilícium Völgyi Bank, vagy Silicon Valley Bank hívjuk így inkább angol nevén, vagy amerikai nevén, ott is a vezetésnek is bizonyos döntései vezethettek akár ide. Gondolok itt például arra, hogy ha jól olvastam én az értesüléseket, akkor azért itt voltak ilyen gyanús becsődülés előtti részvényeladások, ami utalhat a bennfentes kereskedésre. Ezek mind az ellen dolgoznak, hogy bármikor a jövőbe megbízzon az ember egy ilyen bankban.
Valóban, ezek viszont nagyon messze vezető kérdések. Itt ugye már felmerült a kriptó is ezeknek a bankcsődöknek a kapcsán. Tehát a kriptóiparág az pont erre alakult, hogy mennyire lehet megbízni, mennyire megbízható egyáltalán a klasszikus bankrendszer. Most nyilván láttuk, hogy valóban a klasszikus bankrendszernek továbbra is vannak problémái, tehát a klasszikus bankrendszerből nem lehet kikapcsolni a kockázatokat. És ráadásul, ahogy minden összefügg itt, és amire te is utaltál, hogy a Fednek, a központi banknak a pénznyomtatása, az adósságból előre menekülő gazdaságpolitika, ez valamilyen módon kicsapódik, illetve ez olyan terheket ró a meglévő pénzügyi rendszerre is, amely időnként aztán valamilyen módon kirobban. Itt látunk most egy ilyen kisebb kirobbanást, de úgy tűnik, hogy ez valóban nem egy rendszer szintű bedőlésnek a kezdete, hanem inkább egy olyan probléma, amit most meg fognak tudni oldani.
Lehet,
de valóban ez egy nagy... Igen?
Lehet annak valószínűsége, hogy bárki tudatosan gerjesztette ezt a becsődölést? Most gondolok itt arra, hogy utaltál arra, hogy mennyire világgyorsan a globális média körében egy ilyen bánik hangulat ki tud bontakozni az ügyfelek körében. És azért itt két dolog is felmerül. Egyrészt az, hogy lehetett-e tudatosan gerjeszteni, vagy szándékosan gerjeszteni ezt a fajta hangulatot a Silicon Valley Bank ellen, illetve értelmezhető-e ez egyfajta szándékos kripto elleni akciónak. Ha gondolok itt mondjuk a másik két banknak a becsődölésére. Nem akarok Conteóba bocsátkozni, csak ezek a kérdések felmerültek. Egyébként én követek ilyen Twitter Space-nek hívják talán ilyen nyilvános beszélgetést, amiben ilyen nagy üzletemberek is becsatlakoznak, és lényegében ilyen tömeges podcastként működnek, amiben bárki hozzászólhat, akinek engedélyezik. És ott például volt egy ilyen eshetőség is, hogy vajon ez a hagyományos bankszektor és a kriptovilágnak, ami ugye egy decentralizált, kevésbé szabályozott és a bankoktól, meg az államtól független pénzügyi világnak a konfliktusa tud-e így megnyilvánulni?
Igen, hát ugye az első esetben kevésbé ismert ugye a Silvergate Bank, ennek a problémái egyébként okozták részben azt, hogy a Bitcoinnak azért volt egy meredek esése az utóbbi hetekben, tehát benézett 20 ezer arra is a Bitcoin árfolyama. Tehát valóban itt a két világ, tehát a kriptouniverzum és a klasszikus bankrendszer között azért nyilván a háttérben, vagy egy nyíltabban is folyik egy bizonyos harc, ez mondjuk nem okvetlenül letagadható, viszont itt szerintem azért mindkét oldalon vannak érvek. Tehát én szerintem a kriptó problémáinak egy jelentős része pontosan saját maga a forrása, tehát azért a kriptó sem okolhatja okvetlenül, nem kellhet minden kriptó problémát a klasszikus bankrendszerre, vagy ilyen összeesküvés elméletekre. Ugye, hogyha az FTX-re gondolunk,
igen.
Ott is úgy tűnik, hogy azért inkompetens emberek, vagy inkompetens döntések, túlzott kockázatvállalás, pontosan a felügyeletnek a hiánya, amit azért először a kezdetben, hogy a kriptó arról szólt, hogy ki akarják vonni magukat a központi felügyelet, a központi rendszer alól, viszont hogyha valaki egy ennyire anarchikus, kevéssé felügyelt, kevéssé átlátható környezetben dolgozik, még ha jóhiszemű is sokkal nagyobb hibákat tud elkövetni, illetve oda vonza a kevésbé jóhiszemű szereplőit is a piacnak, akár a fekete zónának. Tehát visszatérve, ráadásul most ugye egy nagyon érdekes döntések születtek a Silicon Valley Bank kapcsán. Úgy tűnik, hogy a legújabb hírek szerint mindenkit kárpótolnak, legalábbis minden betétest. Tehát a az eredetileg ott is ugye van egy limit, a körülbelül 250 000 dollár, körülbelül 90 millió forintos összeghatár, ennél jóval nagyobb volt az átlagos betétállomány. Tehát a betéteknek körülbelül 90%-át nem lehetett volna kártalanítani a betéteseknek. Ugyanakkor a gyakorlatban mégis az igazán nagy, ez egy nagy betétesekkel rendelkező bank volt, mégis őket is megmentették. És azért a nagy betétesek között nagyon sok szilikonbeli céget, befektetőt, nagyobb játékos találunk, akár kriptóhoz kapcsolódó cégeket, vállalkozásokat is. Nem véletlen, hogy a kriptó piacon volt egy elég nagy rally, amikor ezek a hírek napvilágra jöttek, tehát a bitcoin óriásit ment, 24 ezer fölé kúszott az árfolyamat, tehát kb. 20%-os növekedést tudott elérni viszonylag rövid időn belül. Tehát a mostani helyzetből indirekt módon és a központnak, a klasszikus bankrendszernek, felügyeletnek a működéséből most érdekes módon, indirekt módon a kriptó is nagyot tudott profitálni. Bár hosszabb távon nyilván ez a csata nem oldódott meg, ez a helyzet nem oldódott meg, és látszik azt, hogy itt ez a két terület ez nem fog tudni véletlenül a végtelenségig békességben meglenni egymás mellett.
Mi az oka? Parancsoljon, nyugodtan folytasd.
Tehát végülis arra akartam utalni, hogy azért egyre inkább úgy tűnik, hogy a klasszikus bankrendszernek, a klasszikus gazdaságoknak, a központi jegybankoknak azért olyan óriási erejük van, amihez, tehát én szerintem most nagy bátorság kell, hogyha valaki a kriptóra fogad. De nem zárnék ki semmit, a mai világban nem lehet kizárni semmit, de látszik, hogy ennek a klasszikus rendszernek és a klasszikus rendszert uraló erőknek, nevezhetjük ezt akár valamilyen fajta elitnek is, azért óriási erő, óriási befolyása van.
De annak ellenére, hogy most azért ezek a kockázatok, repedezések, válságközeli helyzet azért most már a közember számára is látható, ennek ellenére mondod azt, hogy akkor ereje van a központi hagyományos bankrendszernek?
Hát úgy látom, nekem a kriptóval kapcsolatban az egyik óriási problémám, hogy amíg a kriptót nem szabályozzák le, nem teszik jóval biztonságosabbá, tehát nem szüntetik meg a vadnyugati állapotokat, addig szerintem a kriptó óhatatlanul saját magának fog problémákat generálni. Tehát óhatatlanul lesznek, elő fognak jönni cégek, amelyek saját döntései kapcsán kerülnek rossz helyzetbe és rántják be, legalábbis részlegesen be tudják rántani a kriptopiacot, amire ugye több példa is volt a múltban. Amennyiben viszont egyre inkább a kriptó területet is elkezdik szabályozni valamilyen fajta, nyilván a szabályozás valamilyen fajta központot igényelt, aminek ugye mindenki aláveti magát, vagy legalábbis egy olyan rendszert, aminek minden szerető aláveti magát, azzal viszont felmerül a veszély, hogy az egyre inkább be fog tagozódni a klasszikus bankrendszerbe, vagy egyre inkább hasonlóan fog működni, mint a klasszikus bankrendszer. Ráadásul a háttérben, ami egy igen lényeges információ, illetve folyamat, gyakorlatilag az összes jegybank dolgozik azon, hogy saját maga állítson elő, igen, digitális jegybank pénz, ami ugyanúgy vélhetően versenytársa lesz.
Hát, sőt, hogyha ilyen intézményi meg tőke alap vagy háttér van, akár a kormányzattal való együttműködés terén, akkor szinte teljesen kicsinálhatják a kriptovilágot, vagy alsóbb rangú sorba taszíthatják, hiszen hogyha tényleg megjelenik a jól működő és tényleg alappal bíró digitális pénz a piacon, akkor nehéz lesz majd ezzel versenyezni a picit bonyolult, picit vadnyugati, tényleg, ahogy te is mondtad, a kriptovilágnak. Hadd térjek egy picit hazai vizekre is, és utána visszakanyarodhatunk a világgazdasághoz és az Egyesült Államokhoz is, mert sok érdekes kérdés van, hogy szerinted mi az oka annak, hogy miközben az amerikai tőzsdéken ugyan volt pánik, de akkora bezuhanás, hogy most már egy kicsit megnyugvás tapasztalható, hogy ennek ellenére viszont a magyar gazdaság, vagy a magyar fizetőeszköz, hát hogy mondjam, eléggé durván megérezte azt, hogy a hozzá nagyon áttételesen kapcsolódó szilíciumvölgyi pénzügyi helyzet az hogyan alakul. Tehát nekem egy picit, van egy pici abszurditás, így laikusként halva, hogy egy amerikai startup banknak a becsődülése, hogy a bánatba hathat ugyanúgy, vagy akár még bizonyos szempontból rosszabbul is a magyar fizetőeszközre és gazdaságra, mint az amerikaira.
Igen, ez valóban megdöbbentő, és annak ellenére, hogy erre vannak is konkrét válaszok a mai gazdasági rendszer kapcsán, azért az emberek nem árnyi, ha ennek a is fogalmazta, ezeknek az abszurditáson azért elgondolkodni, hogy valóban egy OTP bank, amelynek semmi köze a szilíciumvölgyi startup finanszírozáshoz, vagy a kriptó univerzumhoz, vagy a magyar forint, amely szintén ezekről a dolgokról nagyon távol áll, hirtelen miért kerül hatalmas nyomás alá, amikor Amerikában egy teljesen más világban kibontakozik egy probléma, egy pénzügyi gazdasági probléma. Ez mutatja azt, hogy a globalizációnak mennyi, a sok előnye mellett mennyi potenciális hátránya van, mennyire egységesen egyszerre működik a világ, és hogy ezek a hírek, nyilván Amerika azért a globalizációnak, illetve a világgazdaságnak is a motorja és a csúcsa. Még hogyha most többpólusú rendszerről, vagy egyre inkább egy többpólusú kialakuló rendszerről beszélünk, akkor is itt a többpólusból azért Amerika az mindenképpen az egyik meghatározó pólus. És hogyha itt történik egy olyan probléma, amiről azért van egy óriási bizonytalanság, amikor ezek a hírek jönnek, akkor még nem lehet pontosan tudni, hogy mekkora a probléma, hogyan fognak erre reagálni, fognak-e tudni erre időben reagálni. És nyilván ez a bizonytalanság, ez tipikus egy menekülő reakciót, pánikreakciót eredményez a globális nagy befektetők részéről is, tehát általában
keresik. Mentik a menthetőt, és hogyha rizikósabb befektetési piacról van szó, akkor először onnan vonulnak ki.
Pontosan. Tehát, hogy így összefoglalta, tehát tulajdonképpen Magyarországot inkább emiatt a státusza vagy kategóriája miatt ütik, hogy mi egy feltörekvő piac vagyunk, ráadásul azon belül is egy viszonylag sérülékeny piac.
Tehát, ugye de ennek van tényleges alapja, hogy a polcon ide helyeztek el bennünket, vagy ebben van egy ilyen manipulált rossz májúság is a pénzügyi világon belül?
Nyilván itt mindent azért teljesen és sem, vagy nem igazán lehet kizárni. Nyilván azt gondolom, hogy azért van annak is oka, hogy a hitelminősítők miért minősítenek minket, ugye a befektetési kategóriában vagyunk, de annak az alján. Tehát tipikusan azért látszódott, hogy Magyarország egy sérülékeny gazdaság. Azért az utóbbi egy-két év nagyon rávilágított. Nagyon rávilágított arról, nagyon kellnek nekünk az uniós pénzek, hogyha elvárják az uniós pénzeket, sokkal nehezebb gazdasági növekedést fenntartani Magyarországon, sokkal nehezebb azt az életszínvonalat is fenntartani. Látszódik az is, hogy nagyon függünk ugye energiában, behozatalra szorulunk óriási mértékben energiában, és ennek ugye a legnagyobb irány az pont Oroszország, akivel nagyon megromlott a viszonya az egész EU-nak, az egész nyugati világnak. Tehát itt azért vannak olyan kockázatok, amelyek valósak és reálisak, bár nyilván, ha úgy tetszik, valósak és reálisak egy nyugati világ szempontjából, egy nyugati gazdasági berendezkedés szempontjából. Tehát ez nyilván ezt tükrözi a meghatározó nyugati gazdasági rendnek az értékítéletét Magyarországra nézve, vagy más felkörekő piacokra nézve. Uh-huh. De azért látszik azt, hogy ebből önerőből nagyon nehéz kitörni. Uh-huh. Tehát, hogy amennyiben ez csak egy összeesküvés elmélet, akkor Magyarország meg tudná oldani a finanszírozását, meg tudná oldani a gazdasági növekedését, sokkal kevésbé függve a nyugattól. Tehát ebből a nyugati szorításból, ebből a nyugati perifériából iszonyúan nehéz.
Igen, most valószínűleg ilyen iszonyú sok legókocka állt össze, hogy pont úgy alakul a magyar gazdasági helyzet, ahogy alakul. Visszatérve egy picit Amerikára, picit az Egyesült Államokra, ugye említetted itt, és azért sok helyen még magyar gazdasági elemzők is emlegetik, hogy a rendszernek az egyik rizikófaktora ez a szinte korlátlan pénznyomtatás. Ugye az Egyesült Államoknak a pénzügyi rendszerének, illetve a dollárnak az uralma is lényegében az egyik oszlopa az, hogy nyomtatják ezerrel a pénzt, és tágítják a piacot, ahol használják a dollárt, és egyfajta bizalom, ameddig megvan az amerikai gazdaságban, addig ennek a dollárnak lesz is fedezete, amit gőzerővel nyomtatnak. Viszont azért az elmúlt években ez a multipoláris rendszer, és azok a keleti törekvések, amelyek a dollárnak az egyeduralmát megpróbálják visszábszorítani, alternatívát kínálni, gondolok itt Kínára, gondolok itt Oroszországra, gondolok itt akár a petrodollár kifejezésnek a szülő földjeire, tehát a közel-keleti olyan országokra, akik most már egy picit szkeptikusak az amerikai kormányzattal szemben, ugye itt látunk formálódó szövetséget Irán, Szaúd-Arábia, Törökország között, akik azért főleg dollár alapú elszámolás van is érintett országokról van szó, főleg az utóbbi kettő, hogy ők is elkezdenek kacsingatni afelé, hogy nem feltétlenül muszáj, hogy ez így is legyen a jövőben, hanem mintha kezdene bizonyos piacokról visszaszorulni a dollár. De most rátérek, hogy pontosan mit is akarok ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy nincs már láthatáron belül az a pont, amikor már eléri a maximális kiterjedését a dollár uralom, most nagyon paraszti szöveggel megfogalmazva. Tehát, hogy egy idő után mi lesz az a pont, amikor már kontraproduktívvá válik egyértelműen ez a végtelen pénznyomtatás, és maga a dollár uralom megroppan.
Igen. Ezek is nagyon érdekes kérdések, óriási témák önmagában. Ez a dollár uralom, illetve ez a világrend, ez talán a egyik mérföldkő, ugye a második világháború után kialakuló helyzet, ahol az amerikai hegemónia egyértelműen megerősödött, illetve ahol ez teljesen egyértelművé vált, hiszen a háború kapcsán ugye ők egy rosszul nevető harmadikként, de mindenképpen egy olyan győztesként tudtak kikerülni, akinek a területén nem folyt háború, akinek a gazdasága egyedül maradt igazán erősen. És nyilván annak az új globális világrendnek szüksége volt erős központra, szüksége volt egy erős devizára. Kezdetben a dollárt ugye az aranyhoz tékelt, ott megvolt ugye az arany standard, ami adott egy független értéket is a dollárnak. Ugyanakkor a dollár, tehát ez azért elég sok válság történt az utóbbi sok-sok évtizedben, vagy a második világháború óta a világban, és azért a dollár egyelőre elég jól állt a sarat. Tehát amikor a Bretton Woods-i rendszer összeomlott, amikor a dollár aranyhoz rögzítése felbomlott, megszűnt, nyilván a dollárot szenvedett el egy elég komoly értékvesztés, de annak ellenére megmaradt egy domináns devizának. És ugyanígy, hogyha végignézzük az egyéb válságokat is, tehát a dollár, akár az eurónak a megjelenését, ami szintén egy elég komoly ellenpólusa lehet, vagy lehetne, akár a dollárnak, akár a nyugati világon belül Amerikának. Az euró egy tekintélyes devizává nőtte ki magát nemzetközi szinten, de nem úgy tűnik, amely a dollárnak az uralmát jelenleg veszélyeztetni. Valóban viszont azzal egyetértek, hogy ahogy egyre inkább jönnek fel az egyéb gazdasági térségek, különösen, hogyha keletre gondolunk, Kínára gondolunk, de akár most már Indiára is, igen, vagy a brit országokra. És nyilván látszik, hogy egyre nagyobb a feszültség, nem okvetlenül csak gazdasági, hanem akár ideológiai téren is, tehát itt a háború kapcsán is kijön, hogy azért az Egyesült Államok nem ott egyszerűen csak egy gazdasági modellt akar exportálni, hanem egy ideológiát, egy demokrácia szemléletet, annak is egy speciális, hogy így fogalmazzak, nyugati értelmezését, amely úgy tűnik, hogy ma már teljesen más, mint mondjuk az a demokrácia, amely a 60-as vagy a 70-es években volt, egy teljesen más értékrendre kezd ráépülni. Tehát itt értékrend, demokrácia, ideológiák fotról is szó van, és ez egyre nyilván a kelet, amely teljesen más utat jár be, teljesen más rendszerben, társadalmi rendszerben, politikai rendszerben, értékrendszerben gondolkodik, ez nagyon sok ország számára terhes. És ahogy a relatív gazdasági súlya az Egyesült Államoknak csökken, ahogy jönnek fel ezek az előfeltromok, valóban ez a kérdés, azt gondolom, hogy napi renden lesz. Jelenleg egyelőre olyan, hogy úgy fogalmazok, technikai akadályok azért vannak a másik oldalon, amire már így röviden utaltam, hogy viszonylag kevés jó alternatíva van. Tehát a devizapiacon is, vagy akár a dollár hegemónia kapcsán is, akár láthatunk egy elmozdulást a több pólus felé, de hogy a dollár megroppanjon. Mondjuk egyébként pont ezért figyel a világ is nagyon oda, amikor egy fontos esemény történik az amerikai bankszektorban, amiből esetleg ilyen jelekre lehet következtetni, hogy esetleg beindít-e valamilyen dominósorozatot ez a probléma. Most úgy tűnik, hogy nem indított be, bár még azért nem látjuk ennek a történetnek a végét, tehát azért mindig jöhetnek meglepetések, csavarok. Tehát itt egyelőre még nem nőtte ki magát olyan drónkövetelő, aki rövid távon le tudná taszítani a dollár. Ez ugye a jelenlegi helyzetre vonatkozik, azért akár a Covid-ra, akár a háborúra gondolunk, itt látszik azt, hogy a helyzet nagyon gyorsan tud változni, amikor megjelenik egy új jelenik, egy új probléma, krízis a rendszerben. Tehát a dollár pozíciójának alapvető megváltoztatásához szerintem vagy valamilyen új krízis, és igen komoly krízisre lenne szükség, vagy pedig még jó pár évre, amikor ezek a potenciális trónkövetelők, akár a kínai gazdaság, a kínai deviza, más feltörekvő országok olyan szinten megerősödnek, hogy ennyire visszatudják, hogy így fogalmazza, természetes folyamatokon, gazdasági pénzügyi folyamatokon keresztül szorítani a dollárnak a befolyását.
Nagyon köszönöm. Még egy utolsó ilyen jövőre vonatkozó kérdés, hogy te, ha most kellene gondolkoznod, vagy hogy hipotézist megfogalmazod, akkor mire számítasz a következő hetek, hónapokban világgazdasági szempontból, akár itt a közember szemszögéből nézve, lehet ebből az egészből valamikor egy újabb globális gazdasági világválság, lehet-e a magyar gazdaságnak egy lejtmenete emiatt, mit tanácsolnál akár egy átlag embernek, ha ennyire a bizalom a hagyományos bankrendszerben és a kriptovilágban is egyaránt megroppan?
Igen, ezek is azért nem egyszerű kérdések.
Igen, próbálok nem igen nemes kérdéseket feladni, hát ha esetleg csapdába csalnak.
Igen. De ahogy egyébként egy másképp jöhet beszélgetésen, én említettem, hogy de sok kérdésben a parton állok, tehát nem vagyok okvetlenül, nem látom okvetlenül olyan determináltnak jelenleg a helyzetet, hogy biztosan ez vagy biztosan az fog történni, ráadásul egy belátható időszakon belül. Nyilván azért ezek a problémák mutatják, hogy van egy valamilyen szintű megnyugvás mondjuk a fél évvel ezelőtti állapothoz képest, tehát akár valamilyen módon akár a háborúhoz, akár a szankciókhoz, akár az inflációhoz, a magasabb kamatokhoz, hogy mindenki valamilyen módon vagy hozzászokott, vagy belevásult, vagy valamilyen módon alkalmazkodott, az ember valóban fantasztikusan tud alkalmazkodni. Ez azt is jelenteni, hogy egyfajta enyhe optimizmus, de ugyanakkor ez mutatja, hogy ez az optimizmus és ez a stabilizálódás, ez azért elég törékeny, hiszen például ennek a korábban senki által nem ismert, legalábbis ugye nyilván most Amerikán is bizonyos körökön kívül nem ismert banknak a problémája hirtelen egy globális látszolatot tud elindítani, ahol, ahogy említetted, akár az OTP, akár a forint is célkeretbe kerülhet. Tehát egy törékeny világban vagyunk, ahol iszonyú sok kockázati zóna van, akár az is egy lehetséges forgatókönyv, hogy valamilyen módon ez a stabilizálódás folytatódik, valamilyen módon ez a megnyugvás folytatódik, nem jön rövid távon a következő fél évben, vagy ebben az évben egy nagyobb gazdasági összeomlás vagy probléma, ez lenne mondjuk az optimista forgatókönyv. A negatív forgatókönyv az valamilyen fajta, ez az úgynevezett, ez a rossz, ez az eszkalálódás, tehát hogyha egy meglévő probléma volt, és ebből is van egy jó pár, különösen a háború tartozik ide, vagy a Kínával való kapcsolatok, hogyha ott egy nagyobb törés következik be, vagy egy nem várt fordulat, az egy pillanat alatt gyakorlatilag padlóra küldheti, vagy igen komoly zavarokat okozhat a világgazdaságban, a pénzügyi rendszerben. Amennyiben viszont ez nem következik be, akkor egy viszonylag nyugodtabb időszakban haladhatunk tovább. De nyilván ez azt jelenti, hogy érződik, hogy ez egy elég bizonytalan helyzet, hogy itt azért nagyon nagy odafigyelésre van szükség, akár a vállalkozások, kisvállalkozások, nagyobb cégek, vagy a lakosság magánszemélyek részéről, tehát nagyon odafigyelni, átgondolni a döntéseket, megérteni a döntéseknek a következményeit, akár beruházásokról, hitelfelvételről, befektetésekről van szó, pontosan értsük azt, hogy mi történik, mi befektetjük a pénzünket, vagy hogy ez a hitel milyen kötelezettségeket ró ránk nézve, mert tűnik, és attól tartok, hogy egy ilyen törékeny egyensúly, amit nagyon könnyen megbolygathat szinte bármi, egy ilyen törékeny világban fogunk élni a következő időszakban, legalábbis rövidebb távon, nekem úgy tűnik.
Nagyon köszönöm, Polcár István, a pénzügyi elemzővel beszélgettünk itt az elmúlt fél órában. Köszönöm István nagyon, hogy segített egy picit árnyaltan gondolkozni ezzel kapcsolatban. Sokszor a pont, amit említettél, hogy mennyire gyorsan pánik hangulatot tud gerjeszteni, vagy továbbvinni a média. Ugyanúgy azt lehetett látni azért a mostani helyzettel kapcsolatban is, hogy itt a sajtóhírek már emlegettek egy óriási dominó effektust és gazdasági világválságot, amiről még nincsen szó, és hát azért is szurkolunk, főleg látva itt a hazánknak a bekötöttségét ebbe az egész vérkeringésbe, hogy ez a pánik hangulat és bizalmatlanság és összeomlás nem fog eljönni, vagy minél később jön el, addig is pedig mindenkinek sok szerencsét és sok sikert kívánok, hogy okosan, bölcsen kezelje a gazdasági életét, pénzügyi helyzetét, és hogy kívánom, hogy mindenkinek a lehető legjobban alakuljanak a következő évek, következő időszak, ha már az elmúlt időszak egy ennyire nagy drágulással, inflációval és gazdasági válsággal telt el. Ha van véleményetek, akkor azt a komment szekcióban megtehetitek, elmondhatjátok, feltehetitek a kérdéseiteket is, megpróbálunk ezekre választ keresni szakértők segítségével. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek iratkozzatok fel a hetek YouTube csatornájára, és hogyha szeretnétek támogatni a további podcastjeink elkészültét, ezt is meg tudjátok tenni a videó alatti sávban a köszönet gomb megnyomásával tetszőleges összeget, kiválasztva előre is köszönünk minden egyes támogatást, felajánlást, kommentet, építő és nem építő kritikát is. További szép napot mindenkinek. Sziasztok!